Isten beszédére, amely most a példabeszédek könyvéből hangzik hozzánk, az 5. rész 15. versétől. A magad kutyából igyál vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából. Ne folyjanak forrásaid az utcára, és patakjaid a terekre. Egyedül tiéd legyenek, ne oszd meg másokkal. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvas ünő, és kedves őzike ő. Keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától? Miért ölelnéd idegen asszony keblét? Mert az Úr látja az ember útjait, és figyeli minden lépését. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ezen az estén is, az élet ajándékáért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy amikor megteremtetted az embert, láttad, hogy nem jó az embernek egyedül, adtál mellé társat. Áldunk és magasztalunk azért, hogy neked csodálatos terved van velünk emberekkel, és köszönjük most neked a szerelem ajándékát is, hogy egymás mellé állhatunk. Köszönjük neked azt, hogy hordozhatjuk egymás terheit, hogy együtt örülhetünk, úgy is, mint házastársak. Köszönjük neked ezt a szövetséget, hogy te ezt gondoltad el felőlünk, emberek felől. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te tanítást is adtál erről nekünk, és hogy mi ezt megismerhetjük. És most azért imádkozunk, segíts nekünk, hogy kész legyen a szívünk elfogadni azt, amit szeretnél nekünk most ezen az estén ezzel kapcsolatban elmondani. Áld meg, kérünk így az előadó testvérünket szent lelked vezetésével, és bennünk is tőled való figyelemmel és készséggel. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, áld meg számunkra ezt az alkalmat. Amen.
Kedves hallgatóim, valóban a tavasszal elkezdett sorozatot folytatnám. De a legutolsó alkalommal a célt tévesztett szexualitásról volt szó. Nem tudom, a jelenlévők közül hányan voltak itt, csak Dióhéjban arról volt szó, hogy a szexualitás, amit Isten teremtett, ő teremtett minket úgy, hogy vágyat érezzünk egymás iránt, férfiak, nők iránt, és fordítva. Rengeteg szenvedést okoz, mert nincs a helyén, és nem úgy élünk vele, ahogyan azt Isten eltervezte. Majd erre még visszautalok az ott elhangzottakra. Ma szeretném elmondani azt, hogy Isten gondolata szerint hogyan kell ennek működnie. Mielőtt belefognék, azért két apró hirdetésem lenne, de fölhívnám a figyelmet néhány lehetőségre vagy alkalomra. Most hallom, hogy szombaton a Kálvin téren leány találkozó lesz, úgyhogy két program üti egymást akkor, de hát nem csak lányok vannak itt, tehát nem akarnám a lányokat onnan elcsábítani. A Olimpia kávézóban, vagyis a volt Olimpia mozi alatt, ott van egy kávézó, ott indul egy olyan sorozat, amely havonta egyszer lesz, minden második szombaton, tehát minden hónap második szombatján. főleg 25 év feletti egyedülállókat várnak erre az alkalomra. Várnak, hát azért mondom így, mert nem én szervezem, de Fűtő Róbert nevű barátom a főszervező. Az első alkalommal, vagyis most szombaton nagyon jeles előadó lesz, Walter Nietzsche. Talán van, aki ismeri a nevét, több könyve is megjelent magyarul, ami a mi témánkba vág. Párválasztásról szól egy vékony kis füzete az Ethos kiadásában. Egy nagy baja van, hogy nem kapható már. Azután a házaspárok kézikönyve, ami szintén ő írt. Jó néhány éve jelent meg magyarul, hiszen ismerős akkor a könyvszín. De más nem ilyen jellegű, nem párkapcsolati könyve is vannak, a Kudarc és meghasonlás, kitűnő könyv, kis vékony füzet a megbocsátásról, és sok egyéb is. Na hát ő lesz itt. Na most mivel ő tolmácsolni kell, az ő alkalma már péntek este elkezdődik 6-kor. Ugye Walternek sok mondani valója van. Egész napos program egyébként, szombaton 10-kor kezdődik, és közben beszélgetés, csoport, mindenféle lesz, tehát hogyha valaki rászánja az időt. Kicsit bővebb tájékoztató, olvasható a Biblia és Család nyári számában. Hát ebből 3 példányot hátul az iratterjesztés asztalon megtalálható. Ugyanígy a tavaszi számból is van 3. A másik apró hirdetésem az az, hogy október 17-től a Rádai Kollégiumban hétfő esti sorozat is indul, vagy folytatódik. Annak az összefoglaló címe: Leljünk örömöt a kapcsolatunkban. Tehát hétfőn esténként 6 órakor főleg fiatalokat várunk, mondjuk 80 éves korig, de adott esetben korengedménnyel, azért még idősebbek is részt vettek rajta, mert a párkapcsolat a téma. Most nem csak én leszek az előadó, a 7 alkalom közül 4-et én tartok, 1-et az előbb emlegetett Fűtő Róbert, 2-t Tolnai Lajos doktor, ő egy szülész, nőgyógyász, orvos. Nyilván az ő témái testhez állóak, Leljünk örömet a testi kapcsolatban, ez lesz az ő egyik témája, a másik pedig Leljünk örömet a gyermekvárásban. Azt hiszem, hogy mind a kettő örömteli dolog, hogyha az ember Istentől fogadja. Tehát ennyi volt a hirdetés. Most a szerelemmel kapcsolatban. Hát én azt gondolom, hogy ez valóban ősi téma. Ugye évezredek óta írnak róla költők, és próbálják megfogalmazni azt is, hogy micsoda. Én nem tudok arról, hogy valaki ezt úgy meg tudta volna fogalmazni, hogy az lezárt egész márványba lehet vésni, és megcáfolhatatlan, mert nagyon sokféle vélekedés érvényesül. Ma a szerelmen inkább testi kapcsolatot értenek csupán, noha nem erről szól ez a téma, vagy legalábbis nem csak erről, de nem a plátói szerelemről, ez a másik véglet. Ugye a plátói szerelem az, ha én jól értettem, az valami lelki dolog, ahol testi vágyak nincsenek is, hanem minden magassan szárnyal álmodozni lehet, mint a Petrarka szonettekben. Gondolom ismerősek, legalábbis részben ezek a szonettek. Maga Pláton is írt erről. Ő költő is volt, nem csak filozófus. Csillagokat nézek szép kedvesen. Valahogy így kezdődik, nem tudom tovább idézni. De aztán eszembe jut Madányi Zoltán, egy elfelejtett magyar költő, méltatlanul elfelejtett. A A második világháború alatt még slágereket is írtak a verseire, mert egy ilyenből szeretnék idézni, Karádi Katalin énekelte, mérsékelten fiatalok talán emlékeznek a nevére, de szép alt hangján, hogy az volt a vesztünk, mind a kettőnk veszte, az a csillagos júniusi este, tücsök cirpelt, aludtak már a fészkek, és én se néztem rád, és te se én rám, csak fölfelé a csillagokban émán, és a csillagok mély vagy zöld fénnyel visszanéztek. A csillagok, csak a csillagok voltak, és mi ketten a csillagok közt szálltunk, és ilyetten is görcsösen fogtuk egymás kezét, és ezt te már nem tépheted sohasem. Hát szép, nem? Nagyon szép vers, hát mondjuk egy kis szépség hibája az, hogy nem a feleséged írta, akkor már nős volt, a Nadányi Zoltán, de minden mellett szép a vers. Nos, hát mi a szerelem? Hát Petőfi adott rá választ, hogy az egyik majdnem definíció, az a vers, ahol azt írja, hogy a szerelem, a szerelem, a szerelem sötét vere. Belestem, benne vagyok. Hát ha sötét verem, akkor nem lehet jó dolog. Még szerencse, ha mind a ketten ugyanabba a verembe esnek. De ha nem ugyanabba, akkor ciki a helyzet, ugye, és nagyon kellemetlen. És hát nagy kérdés, hogy vajon a szerelem az eszköz ahhoz, hogy két ember egymásra találjon, abból lehet tudni biztosan, hogy ő az, akivel az ember halálosan szerelmes, nem tudom, hogy mit gondoltok erről. Hát ha arra gondolok, hogy nagy költőink hányszor voltak halálosan szerelmesek, akkor kétlem, hogy ez így van. Minden esetre a szerelem egyik megközelítése ez, ez az álmodozás, ez valami szép és verseket lehet írni róla, és a reszket, a bokor, mert madárka szállott rá, ezt ehhez hasonlót meg, hogy mikor az utcán átment a kedves galambok, gyűltek a veredekhez, ez József Attila. Hát ugye miért nem mondja meg egyenesen, hogy szerelmes vagyok, miért kezd itt a veredekkel? De hát nyilván így sokkal szebb a dolog. Hát ez, vagy a négy ökrös szekély. Jártam azon az úton, nem tudtam, hogy az, csak valahol Dél-Dunántúlon, vittek haza autóval, egy, nem is tudom, hanyadrendű út volt, de aszfaltos, aki itt mondta, hogy ez volt az, az az út. Hát akkor még poros földút volt, és hát ökörös szekér ballagott, most már nem ballagnak ott ökörös szekerek, mindenesetre választottak maguknak csillagot. Hát akkor ez a szerelem, mire megyünk vele? Hát szép. És én azt gondolom, hogyha valaki nem volt még szerelmes, azért az valamit veszített. Szóval ez az élmény szükséges az ember életében, még akkor is, ha majd nem az lesz a párja, akivel halálosan szerelmes volt, és a csalódott, hát az fájdalmas. De olyan szép verseket írtak a fájdalmas szerelemről, nem? Hát akkor megérte. Na és vajon itt a énekek énekének az írója, nem olvastunk az énekek énekéből most, hanem a példabeszédek könyvéből. Hát ott is szerelemről van szó, de nekem úgy tűnik, hogy nem plátói szerelemről. Vagy az plátói szerelem? Nem plátói szerelem, hiszen egymás testét dicsérik. A vőlegény a mennyasszony testét, a mennyasszony a vőlegény testét, csodálatos költői hasonlatokkal, bár senkinek nem javaslom, hogy na most tudva róla, hogy azokat a hasonlatokat használja, hogy például azt mondja a kedvesének, hogy olyan az orrod, mint a Libánon tornya. Hát abban az időben ez nyilván szép hasonlatnak számított. Vagy hogy olyan a köldököd, mint a kerek csésze. Néhány évvel ezelőtt, hogyha ezt idéztem, akkor így hozzáfűztem, hogy hát mikor láttad te a köldökömet, hát most már ez nem kérdés, mert a lányok szeretnek úgy járni, hogy ha semmi más, de a köldököt látsz. Ugye van egy biológus ismerősöm, az azt mondja, hogy meg lesz ennek a böjtje, mert veselebetegséget lehet kapni, nem tudom, így van-e. Minden esetre télire nem ajánlom azért ezt a divatot, akkor érdemes azért oda is valami ruhát tenni. Na most hát a 20. század, ugye az a természettudományok százada. És képzeljétek el, bocsánat a tegeződésért, de gondolom, hogy a fiatalok biztos nem veszik rossz néven tőlem. A mérsékelten fiataloknál is öregebb vagyok most. Nem? Na, majd megbeszéljük a végén, hogy ki küldheti el a másikat gyufáért. Kémikusok fölfedezték a szerelem anyagot. Hallottatok ilyet? Megmutatok. Jó? Ez izgalmas dolog. Többit, amit van, azért letakarjuk. Hát, hogy mi a szerelem, íme, ki tudja olvasni valaki? Igen? Neked sikerült kiolvasni? Hogy lehet kihelyteni ezt? Nem úgy. Igen, ő már megfejtette. Hát elárulom, hogy a patikában lehessen kérni. Hát. Fenil-etil-amin. Tudni, kiderült, hogy ha valaki nagyon szerelmes, akkor ez az anyag felszaporodik a vérében. Megnő a koncentrációja. Hát akkor minden meg van oldva. Be kell szerezni megfelelő dózist, kell egy tiszta injekciós tű, valahogy becserkészni az illetőt, bebökni neki, elé állni, engem lásson első. Nem? Akkor nem lesz már szerelmi csalódás. De hát azért mielőtt valaki erre vetemednék, elárulom, hogy nem érdemes ezt az utat követni, mert igaz ugyan, hogy ha valaki szerelmes, akkor a vérében fölszaporodik ez az anyag, termelődik. Kiderült, hogy közönséges izgatószer. Tehát nem biztos, hogy szerelmes lesz, lehet, hogy csak dühös lesz, és az nem ugyanaz. Úgyhogy akkor ez mégsem járható út. Tehát nem is nagyon propagálják ezt. Hát úgy látszik, nem annyira eredményes a dolog. Akkor lehet vért venni. Igen, és a laborba elküldeni. És akkor lehet mondani, hogy neked nagy a szád, de ugye, te csak a pénztárcámat nézed, vagy valami ilyen, ugye, és ez nem én belém vagy szerelmes, hanem a jaguáromba. Vagy valami ehhez hasonló. Na de hát, pontosan erről van szó, és ez a kérdés, hogy a szerelem az a bizonyos izgatott állapot, ahol az egész vegetatív rendszer valahogy másképp kezd működni, megnő a vérnyomás, megtelnek a véredények, meg hőhullámok érik az embert, az inkább a klimaxra jellemző majd később. Tehát ez a szerelem, vagy a fokozott szívdobogás? Hát olyan lehet, még gyógyszert is adnak rá, legalábbis, hogy egyenletesen verjen a szív. Hát ez a szerelem. Ugye vannak, valóban vannak testi tünetek. Vagy akkor mi a szerelem? Hát a korunk materializmusa, főleg a múlt század, tehát a 20. század materializmusa nem is e felé ment el, nem a kémia felé, inkább a biológia felé. Nem tudom, hogy volt-e Sigmund Freudnál nagyobb hatású gondolkodó, aki a közgondolkodásra olyan mély benyomást tett, és annyira átalakította pont ezzel kapcsolatban, de a pszichoanalízis létrehozója ő. Hát Petőfi lehet, hogy olvasta Freud műveit 100 évvel korábban, vagy legalább 60-70 évvel korábban, hát azt írja, hogy de az embert vágyai vezér. Ugye a Freud fő gondolata az, hogy vannak ősi ösztöneink, amelyek működnek bennünk, azok kielégülésre törnek, azokat ki kell elégíteni. Most hát a freudi gondolkodás gyökere a darwinizmusban nyúlik vissza. Pontosabban a darwini emberképbe, most nem az evolúció elméletről van szó, hanem arról, hogy kicsoda az ember, ami persze az evolúció elmélettel függ össze. Kicsoda az ember? Az ember képünkkel függ össze sok minden. Azt hiszem, hogy a korábbi alkalmakon is erre többször kitértem, hát a korunk fogyasztói szemlélete ugyanúgy gyökerezik. Tudnék, hogy magas rendű állat az ember. Az ember is az állatvilág tagja. Ugye túl leegyszerűsítve, és hát nem is a valóságnak megfelelően szokták mondani azt, hogy Darwin szerint az ember a majomtól származik. A Darwin ezt soha nem állította, legalábbis tudomásom szerint nem állította. Azt állította, hogy a fajok egymásból fejlődtek ki a természetes szelekció, illetve a létét folytatott küzdelem kapcsán, és ez alól az ember sem kivétel. Mondjuk ennyi a darwinizmus lényege, de kicsoda az ember, nyilván állat. Az állatvilág tagja. De az a tagja, aki nagyon sikeresen alkalmazkodott a környezetéhez, nyilván mindig a legéletképesebb szaporította tovább a fajt, ez érvényes a egészen majdnem korunkig, mert most már nem biztos, hogy a sikeresek szaporítják tovább a fajt, legalábbis biológiai értelemben. Pont azok, akik jól megszedik magukat, nem szokták szaporítani a fajt. Na de az elmélet szerint erről van szó, ugye az ember a földgolyó minden területén megél, sarkörökön itt úgy, mint az egyenlítő mentén, bárhol tud alkalmazkodni, túlél mindent, és eljut a világűrbe is. Hát ez az ember, és akkor mi a szerelem? Egy ősi ösztön szublimációja. Na, Freud nagyon szereti ezt a szót használni, szublimáció. Nyilván a kémiából kölcsönözte. Ez azt jelenti, hogy szilárd, halmaz állapotú anyag átmenet nélkül egyből légneművé, gázneművé válik. Hát a freudi szóhasználatban pedig arról van szó, hogy egy biológiai ösztöntörekvés átszellemítődik. Vágyom egy nő után, ugye, ez a biológia, és a költő azt mondja, hogy reszket a bokor, mert madárka szállott rá, de hogy ez ugyanaz, csak szebben megfogalmazva. És Freud szerint egész kultúrán a szexel függ össze, abból származik. Na, lehet vele vitatkozni, természetesen, de kérdés az, hogy valóban ez a szerelem, hogy olyan úgy működik, mint az állatoknál, nálunk, embereknél, vagy hát lehet mondani, hogy igen, hát amikor valaki szerelmes, meg verset ír, az egy humán variációja, állatok ritkán szoktak költeményeket írni, ez ugye nem jellemző rájuk, de hát az ember már olyan magasra jutott, hogy képes erre is. Na most hát egy kicsit fölidézve a elmúlt alkalmat szeretném először megmutatni azt, hogy mi következik a freudizmusra épülő gondolkodásból a szerelemre, ahogyan már talán most is, ma is említettem, hogy az összefüggés egyszerű, az emberképből adódik az értékrendem, tehát ha én állat vagyok, akkor legfontosabb, hogy egyet igyak, hogy kényelmesen éljek, és kielégítsem más ösztöneinek is. Például a szexuális étvágyamat, és hát a döntéseim ettől függenek, az életvezetésem. Na most tessék belegondolni a mai ember értékrendjébe. Nem mindenkire vonatkozik az, amit mondok. Talán idéztem ezt is. Tavasszal, ugye a Vörös Sándor Paranéziszében, Homo sapiens kétlábú testvér, de szerinte kultus lett a vágyad, hajdalában a tökére vágytál, ma a boldogságra is beérnéd, de még azt sem képzeled nagyobbnak, mint hogy gyomrod bírja marcsa főztjét, és ágyékod vizseregni tudjon, s otthonodban legyen némi limlom, mint tiédnek, birtoknak becézhess. Milyen értékeket sorol fel? Gyomrod bírja marcsa főztjét, evésivás. Az élet célja semmi más, mint jó evés és jó ivás. Nem tudom, ez Kálmán operett, vagy Lehár operett, egy operett. Szövege. Igen, ez. Hogy ágyékod viselegni tudjon. Szex. Hát fontos. Otthonodban legyen némi limlont, mint térnek, birtoknak betézhess. Nem tudom, meg szoktátok-e figyelni a lomtalanítás budaörösen. Kiraknak tárgyakat az utcára, alkonyattájt megjelennek, utánfutós autók, és elviszik a saját pincéjükbe, tehát a lomok egy része pincét cserél. Egy darabig ott lesz, rájön, hogy nem tudja használni, akkor megint kirakja. Ugye? Egy-egy ilyen kimustrál bútor, vagy esetleg műszaki termék, aminek az alkatrészét nem lehet használni, több évtizeden át életben maradhat különböző pincében. Na most a lehetőnk túl osztani. De az, hogy gyűjteni, hogy az ennyi, meg arról nem lehet lemondani. De mi most költözködtünk, hát láttam, milyen nehéz valamiről lemondani, otthagyni, kidobni, dobjátok ki, stb. Én már hallottam öregekről, kíváncsi, hogy milyen lesz, ha megöregszem, hogy az utódaik rendeltek hatalmas méretű konténereket azoknak a tárgyaknak, amikről ők nem tudtak lemondani. Hát tessék átgondolni. Egészen más értékrendről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Ezenik megemészti a rózsda, megrágja a moly, ellopják. Ellopják a tolvajok, még az autót is ellopják, hiába van biztosítva. Mindent lopnak. Most hát ez az értékrend, és kicsoda az ember, emberkép az, hogy ösztönlény, akinek vannak biológiai és lelki szükségletei is, és a fogyasztói szemléletnek megfelelő életvezetés következik ebből. Na és milyen szerelem? Hogy nézem én a másik embert? Na, egy kicsit följebb, aztán most jól látszik. Itt érvényesül a rajdi élvezeti elv. Örömelvnek szokták fordítani, szerintem tévesen, lustprinzip. Az inkább élvezeti el. Örömre van egy másik német szó, Freude. Itt már Freud nevével rimmel valahogy. Schiller ódában, illetve a 9. szimfóniában az a szó szerepel. Mert Itt arról van szó, hogyha föl megnő egy feszültség, például az éhség feszültség, az oldódik, ha az ember elkezd enni. Hát fölgyűlik a szexuális vágy, az oldódik, ha kielégül. És hát én szeretek néhány dolgot, például szeretem a jó levegőt, hát ez nagyon hasznos, egyre kevesebb van belőle. Szeretem a csirkecombot, és szeretem a csinos nőket. Ugyanaz a kategória. Mindegyikhez van megfelelő érzékszervem, hát a jó levegőhöz, hát van tüdő, nem csak tüdő, kezdődik az orrüreggel, vagy a szájüreggel, ki melyiket szokta használni. Aztán a légcső. Szeretem a csirkecombot, ahhoz kell száj, meg gyomor, ugye megfelelő apparátus. És hát a csinos nőkhöz is vannak megfelelő szervei az embernek. Bocsánat, ez most sértés a hölgyekre, mert itt csak a férfiak szempontjából született ez az ábra, de azt hiszem nem nehéz. Hozzá vaslogika, hogy az ember áttegye, tehát a derék, szélesvállú, nyílt tekintetű férfiakat, és akkor kicsoda a szerelmesen ösztöntárgy. Szerelmesen ösztöntárgy. Arra való, hogy csillapítsa alapvető szükségleteimet. Bocsánatot kérek, ha ismétlek néhány már tavasszal elhangzott gondolatot. Nem csak ezen a területen érvényes ez. Még nem csak a szexről van szó. Magyar nóta szövege, nem énekem, nem kell megjelni, maradjatok a helyeteken. Nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja, várja, úgy várja, várja, úgy várja haza az anyát. Hát mit jelent ez? Mire nekem az asszony? Erre. Walter Nietzsche-t idézem, hogy akit már propagáltam szombati előadás miatt, tőle hallottam, talán le is írta, hogy egy bajor újságban megjelent egy hirdetés, keresem hozzám illő asszony ismerettségét, házasságkötés céljából, ja, azzal kezdődött, hogy gazdálkodó vagyok, vagy farmer vagyok, és akkor azt mondja, hogy olyanok jelentkezzenek, akik vető arató géppel rendelkeznek. Jan Dír márka előnyben. Mire nekem a másik ember? Hát, ha olyan, mint egy csirke comb, akkor arra való, hogy csillapítsa az éhségemet. Például a szexuális éhségemet. És itt elsütöm újra azt a viccet, amit eltött tavasszal elsütöttem, bocsánat. Szegény kannibál áll a barlangja előtt, ismerős? Igen? Van, akinek nem, hát akkor elmondom. Na, örülök, hogy van egy kis lányt, én nem hallottam. Sóhajtozik, azt sóhajtozza, hogy jaj, de éhes vagyok, jaj, de éhes vagyok, jaj, de éhes vagyok. Bemegy a barlangba, eltöltött egy időt, kijön, újra sóhajtozik, jaj, de árva vagyok. Jaj, de hát aztán világos, miről van szó. Tehát, hogyha valakinél a szerelem, vagy a párjával való kapcsolat ennyi, hogy arra való a másik, hogy az én szükségleteimnek kielégítse, annak egyenes következménye ez, hogy én kihasználom a másikat, fölfalom, kifosztom. Aztán érezzük, hogy ez nem emberi, hát akkor állati. Nem állati, ez sértés lenne az állatoknak. Ez embertelen. Az állatok nem így működnek. Ha valaki ragaszkodik a freudi szemlélethez, ahhoz, hogy a szerelem nem más, mint a szexuális ösztön sublimációja, és hogy az ember állat, annak azt javasol, hogy legyen következetes. tehát a szexuális életét úgy élje, hogy halom évente, csak egyszer, mondjuk egy bizonyos időszakban, szarva zsibikák csak egy időszakban bőrnek. Jó, a kutyák kétszer tüzelnek évente, de akkor csak kétszer, utána szünet. Utána szexuális szünet. Ugye ez nem ízű. De a fő különbség nem ez, hanem az, hogy az ember nem csak arra vágyik, hogy legyen egy másik test, aki élvezetes, mint a csirkecomb, és hogyha már rágósá válik, akkor le kell cserélni. Ezt javasolta egy magasrangú politikus néhány hónappal ezelőtt, most nem mondom a nevét, úgyis mindenki tudja. Hát ez egy embertelen gondolkodás, hogy nem mondjam, hogy ördögi. Nem emberhez méltó. És nem ez a szerelem. Például a példabeszédek könyved, vagy akár az énekek éneke, nem erről beszél. A szerelmesen nem ösztöntár. Ez rajdi fogalom, hogy ösztöntár. Ösztöntárgy, akire irányul az ösztönterekvésem, és aki akin vagy amin keresztül csillapodik. Ugye a csecsemő számára ösztöntárgy az anya, főleg az emlő, meg az öle. Ott nyugszik meg, ott tud szokni. Megjegyzem, hogy az anya számára is a csecsemő, ez egy ösztönös működés, ami nyilván be van programozva az örökletes anyagunkba. Amikor valaki anya lesz, akkor ez elkezd szépen működni. És ez elősegíti az ivadék gondozás megfelelő lezajlását, legalábbis azoknál az anyáknál, akiket nem rontott meg túlságosan a civilizáció. Mert a cigány asszonynál jobban működik, mint a városi úri hölgynél. Tehát vannak ösztöneink, és fontosak ezek az ösztönök, persze. És van ösztön komponense a szerelemnek is, persze, ezt nem tagadja senki. És a testi része fontos, ahogy kiderül például az énekek énekében. De nem ennyi. Az ember test is, hát eszünk, iszunk. Ki az, aki ma még nem evett? Ha netán lenne, javaslom, ha hazamegy, egyen. Ugye, szükségünk van rá, és nyilván a szerelemben is szükség van ennek a testi részére, de nem ennyi az élet. Több az élet, mint az eledel, vagy mint a ruházkodás, megint csak a hegyi beszédet idézem, az Úr Jézus mondja. Az ember nem csak test, az ember ember. Élőlényi akkor lett, amikor Isten a maga leheletét lehette orrába. Különleges teremtni az ember. Na, hál' Istennek van egy másik ábra is. Nem csak ez. Remélem, hogy elhoztam. Ha nem, akkor majd hibát kül. Itt van, jó. Egy másfajta értékrend. Tudnék, kicsoda az ember, a bibliai emberkép szerint a teremtő képviselője. Honnan veszem ezt? Azt olvassuk a bibliai teremtés történetében, hogy Isten megteremtette az embert a maga képére. Ez nem azt jelenti, hogy külsőleg hasonlít Istenre, hanem azt, hogy őt kell képviselnie. Uralkodjatok, mondja Isten az embernek, a természet fölött. De mivel Isten képe, Isten nevében, az ő megbízásából, uralkodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet, ismerjétek meg, hát a tudás hatalmát adom nektek. Kutassátok ki a természet törvényeit. Alkossatok technikát. Ez a teremtésben adott lehetőség, a tudományos kutatás és a technika, és a bűn lényege mi, erről biztos, hogy szó volt tavasszal, de azért csak ismétlem, az, hogy Isten nélkül akarjuk mindezt csinálni, az ember a maga ura akar lenni, a jó és a rossz tudásának a fájáról evett, ez azt jelenti, hogy én magam akarom eldönteni, hogy mi jó, mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen, Isten ne szóljon bele az életembe. Olyan akarok lenni, mint Isten. A kísértő azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint Isten jónak és gonosznak, vagy jónak és rossznak tudói. Ti eldönthetitek. Hát az Isten nélküli élet, az a bűnállapot. Szintén bibliai megközelítés, az a halál állapot. Mert az élet forrásától szakadt el az ember ezáltal. Nos hát, a teremtő képviselője, ebből következik az, hogy maradandó értékeket igyekszik gyűjteni, néhány itt föl van sorolva, nem csak ezek. Maradandó értékek, amit nem lehet ellopni, a mennyei kincsek. És ebből következik az életvezetés, a döntések, amikor a másik ember szükséglete fontos, nem csak az enyém, hogy én kielépüljek. Most megint félre ne értse senki. Persze, hogy élvezi az ember, amikor a másikat megöleli, mert hát megcsókolja, nem tudom, hallottatok ilyenről, hogy van ilyen művel. Igen, ez hozzá tartozik a szerelmi kapcsolathoz. Testi része. Ha igazán emberi, akkor abban nem csak test van. Abban egy bensőséges kapcsolat van. Nem csak csirke, comb vagy sonkás zsömbe probléma. Hanem egy mély kommunikáció, ahol az ember közli a másikkal szavak nélkül, hogy te nekem fontos vagy, én magamat odaadom neked, és csak neked. Magad kutyának odigyálózett, ne fóljanak a forrásaid az utcára, hallottuk a példabeszédek könyvéből. Fiatal korodban elvett feleségethez ragaszkodj. Hát élvezetes. Szerelme, szarvasú nő, kedves őzike ő. Aztán itt vált az őzikéről, azt mondja, kerlei gyönyörködtetnek mindenkor. Hát ezt kell mondanom, hogy a női kebelnek nem csak az a jelentősége, hogy jól álljon rajta a ruha, meg hogy legyen miből szoktatni. Szexuális vonzása van persze. És a testi kapcsolatban fontos szerepe van. Azt mondja az énekek énekének a példabeszédek könyvének a szerzője, szerelmétől mindig mámoros leszel. Hát akkor a mámor nem bűn? Hát önmagában nem, persze. Attól függ. A helyén. A megfelelő személlyel. Ki a megfelelő személy? A párom. Igen. A szerelemnek, a testi szerelemnek, ami ebben az esetben, ha emberi, a lelki is, ott van a helye. Hol van a helye? Majd erre a kérdésemhez visszatérek. És akkor az előbbi nyilak is egy kicsit másképpen jelentkeznek. Itt, hogy a szerelmesen, akkor nem ösztön tárgy, hanem az emberi lény, mint én, a testem másik fele, lesznek ketten egy test, egy vagyok vele. Nem csak azt jelenti, hogy szexuálisan egyesülök, hanem jelenti azt, hogy azt is, hogy csak az élvezetes nekem, ami neki is. Ha neki valami fáj, az fáj nekem is. A lelki kapcsolatról van szó, és nem az örömelv vagy az élvezeti elv, hanem a személyes szeretet elve, az agapiel érvényesül. Nagyon az agapiéról érdemes majd néhány szót még mondani. És a lényeg az, hogy nem a csinos nőket szeretem, vagy a csinos férfiakat, hanem én téged. Én szeretlek téged. Egyedül téged. És hát ezt kifejezem sokféleképpen. Itt három lehetőség van felsorolva, de a Chapman könyvében legalább öt, ugye a szeretet öt nyelve, sokféleképpen ki lehet fejezni. Kifejezem én szavakkal is. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillag rendszerint. Egy képen csak csupán a lényeget. Ilyen Radnóti vers kezdődik ki. Tettekkel lehoznám néked a csillagokat és az égkrémet. Na, ezt nem kell lehozni, azok jó helyen van. De túl nagy feladat volt. Hanem inkább arról van szó, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, ahogy itt lehet olvasni. Hogy az jó nekem, ha én végre kiderítem azt, hogy nekem mire van szükségem. És akkor azt tudom nyújtani neked. Nem biztos, hogy amit én gondolok. Itt néha tévcselekvések vannak. Hát én annyira szeretem a vákos tésztát, akkor azzal foglak etetni téged. És akkor lehet, hogy ő megitálja már most. Tehát ezért kell kimeríteni azt, hogy ő mire vágyik, vagy neki mire van szüksége. Nem biztos, hogy ugyanazt élvezi, amit én élvezek. Ugye az asszonyok annyira élvezik a kirakat nézést, a belvárosi utcán, és ugye férfiak számára nehezen érthető, hogy tudnak annyi időt eltömíteni ott, ahol ilyen fehér nemük, meg sálak, meg blúzok, meg ilyenek vannak, az olyan unalmas. Hát, miért nem állunk meg egy olyan kirakatnál, ahol fúrógép van, meg csiszológép, hát az sokkal izgalmasabb. Nagyon, hát föl kell ismerni azt, hogy a másik egy másik ember, de engem azért érdekel az, ami őt érdekli, mert ő érdekel. Emlékszem, az első gyerekünk rajzolt a kutyákért egy időben, és tényleg nem is ígértem, hogy kap egy kutyát, ha jó lesz a bizonyítvány. Aztán úgy izgultam, hogy ne legyen jó, nem is jó. Hát akkor olyan helyen laktunk, ahol nehéz lett volna még kutyát tartani, nem szabad ilyet ígérni. Csak olyan szabad ígérni, amit az ember megtart, megadja. Na de akkor az ő kedvéért kezdtem én is tanulmányozni a kutyafajtákat. És akkor már tudtam, hogy milyen kutyafajták vannak, most már úgy azóta elfelejtettem. De néhány nap még azóta is fölismerek. Fajtiszta korcsokat vagyok. És hát a szexuális megnyilvánulásokkal. Valóban a szex kifejezi azt, hogy én magamat neked mindenestől odaadom, de csak neked. És téged mindenestől elfogadom. Hát ha a helyén van a szex, akkor itt van. Itt van. És akkor így értem, hogy az agapét egy kicsit bővebben elmondom, és akkor utána pedig esetleg lehet kérdéseket fölteni, ha vannak kérdéseitek, nehéz kérdéseket, válaszolni úgyis csak arra fogok, amire tudok. Hát itt a fenületfél aminos fólián van még egy ábra. Az a három körök szó olvasható itt, amely az új szövetség eredeti nyelvén jelenti azt, hogy szeretet, vagy jelenti azt is, hogy szerelem, tehát az ókori görögben. Itt van az érosz, a filia és az agapé. Hát az érosz talán a legismertebb, az erotikus szó innen származik. Nyilvánvaló, hogy a szex ide tartozik az érosz körébe. És ahogy már hangsúlyoztam is, Isten teremtett minket úgy, hogy szexuális vonzást is teremtett belénk. Tehát ha valakiben szexuális vágy van, az önmagában nem bűn, az természetes. Milyen az iránya? Az a kérdés. Na most, és hogy hova van ez beágyazva? Önmagában ez kevés, legalábbis az embernél. Hogy mit jelent ez a szó? Ez legjobban az első unokám magyarázta el, anélkül, hogy ismerte volna ezt a szót, akkor most már 17 éves, akkor még nem volt 3 éves, húsvétra kapott a szüleitől egy élő kiskacsát. Nagyon szerette azt a kiskacsát, de mondta neki a vejem, hogy ne szorongasd már annyit, mert megdög. Mire ő, de én a döglöttet is szerettem. Miről van szó? Arról van szó, hogy nem volt tekintettel a kiskacsa érdekeire. Csak a saját érdekeire. Tehát az érosz önmagában, vagy a szex önmagában, az nincs tekintettel a másikra. És így lehetséges, remélem nem keltek túl nagy megütközést, akár házasságon belül is a prostitúció, ha az ember csak használja a másik testét. Egyszerűen ki akar elég, emélkül. Mert hazamegy az éjszaka közepén, italosan, befekszik a felesége mellé, remény ez a szó, hogy megerőszakolja, nem? Prostituáltnak tekinti ilyenkor. Nem ez a szerep. Na az a pillanatnyi elmezavar, ami mondjuk fiatal korban leginkább jelentkezik, az a szívdobogás, meg feniveti, ami és a többi. De pszichológiailag jellemezhető, hogy tudatbeszűkülés, vagy projekció, mert az ember rávetik ki a vágyait a másikra, az elmúlik. Úgyhogy nem kell izgulni, az elmúlik. Most azt szokták mondani, hogy átalakul szeretetét. Én nem hiszem, hogy átalakul. Meg kell születni az igazi szeretetnek az ember szívében, és ha néha jön olyan korszak, egy pár életében, hogy azt mondja, én hallottam ezt már 20-30 éves házasoktól is, hogy én most újra szerelmes vagyok a férjembe. És ide jutsz, hogy igaz. Tényleg. Időnként ez előjön. Nem kell megijedni, ha az ember nem érzi mindig ezt a lángolást. Nem erre van szükség. De egy elkötelezett szeretetre szükség van. És hát értjük, hogy mi az érosz. Még egy hasonlatom van, de tessék szólni, ha már elhangzott a görög inge. Mondta? Ki ismeri még? Igen? Nem annyira? Jó, hát van 3 ember, aki nem ismeri. Azért több van. Ugye nagyon finom görög dinnyék voltak az idén is. Hát nap kell. Most képzeljünk el egy jó nagy görög dinnyét, meghámozva rátesszük egy tálra. Mi történik vele? Lát, szétesik, súlyával a fogba is. Megszállják a musnicák, elkezd erjedni, tönkönni. Miért? Mert megfosztottuk a védőburkától. Ezért érdemes hamar megenni. Na most, ilyen a szex, védőburok nélkül vannak védőburkai, a filia és az agapé. Akkor tartós. Az érosz első védőburka ez a filia, érzelemdús szeretet vagy szerelem. A párom a legjobb barátom. Hát jókat tudunk beszélgetni, közös az érdeklődésünk. C.S. Lewisnak ajánlom egy könyvét, az a címe, hogy a szeretet 4 arca, nem tudom, volt-e valakinek a kezében, aztán harmadik talán, Ő írja, hogy a szerelmesekre az a jellemző, hogy egymás szemébe néznek, a barátokra inkább az, hogy egy irányba néznek. Hát én azt mondom, hogy a jó házasok valahogy mind a kettőt tudják művelni. Tehát egymás szemébe is néznek, meg egy irányba is. Közös a cél. Jó barátok is egyben. Most hát, ugye a filantrópia ember szeretet, filozófia bölcsesség szeretete. Ugye, mert a filia, azt jelenti a szeretet, a szófia, az bölcsesség, filozófia, bölcsesség szeretet. Van Zsófia nevű lány? Köztünk. Igen? Nincs itt? Van. Hát kívánok, nagyon jó filozófus. Tudnék, aki szerelme Zsófiába, az a filozófus. A filozófia, bölcsesség szeretete, aki szereti Szófiát vagy Zsófiát, de Zsófia névén nem van. Ugye Loren Zsófia, az a színésznő, Sophia Loren. Nagyon szép név. Ezen sok szép női nép van. Rossz a lánynak az Ilona tetszik. Ugye ez hosszú verset írt Ilonáról. Nem ismeri Ilona? Igen. Igen? Baruch pillanatokban érdemes elolvasni, és akkor ugye tőle vigyunk tőle. És hát itt van az agapé, ez meg olyan, mint egy kemény csonté, és azt érdemes tudni erről, hogy valahányszor az Új Szövetség az Isten szeretetéről beszél, akkor következetesen mindig az agapé szót használja. Jézus megkérdezi Pétert, ott a genezáreti szó partján, feltámadás után, hogy szeretsz-e engem, az agapaó igét használja. Péter válasza a fiának. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Ugye ezt magyarul nehéz visszaadni. Őszinte Péter tudja, hogy ő nem képes agapéval szeretni. Ez az isteni szeretet. Szóval. De a János 3.16-ban úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, itt az agapa ugyan. Ugyanúgy a Róma 5.5-ben az Isten, bocsánat, a János levélben az Isten agapé, Róma 5.5-ben az Isten agapéja kiöntetett a szívünkbe. A Szent Lélek által, aki adott népünk. Hát ebben benne van az is, hogy Isten ajándéka ez. Bárcsak tudnék mindig agapéval szeretni. Be kell vallanom, hogy nagyon sokszor nem agapéval szeretem. Feleségem olykor örülne, ha igazán filiával szeretnénk. Emberi életünk küzdelem. Ez harc. De tudnunk kell azt, hogy a cél ez. És a szerelem akkor van a helyén. Az életünkben, ha eljutunk oda, hogy képes vagyok áldozatot hozni a másikért, nem csak a magam haszna miatt, ha valóban kutatom az ő szükségleteit, ha valóban igyekszem megérteni őt, kideríteni azt, hogy neki mire van szüksége. És akár lemondani a saját vágyaimról, ha kell. És érdekes módon ez összekapcsolja az életünket. Hol van a helye az érosznak? Egyik válaszom az, hogy a házasságban, benne, nem mellette, nem előtte, nem utána. Gondolok itt az özvegységre, a válasza, benne. Tehát legalábbis a közösülésnek, a szexuális egyesülésnek a házasságban van a helye. De túl ezen a filia és az agapé védőgyűrűjében. Tehát igyekezzünk oda helyezni, hogy amit szeretetünk egymás iránt, ne csak szexuális vágy legyen, hanem egymás megbecsülése, megismerjük egymás érdeklődését, ismerjük, mit szeret, mire vágyik, hogyan gondolkodik. Nagyon fontos döntéskor, párválasztási döntéskor, azonos-e az értékrendünk. Ami azt jelenti, hogy ami nekem fontos, neki is ugyanaz fontos. Tudunk ugyanazért küzdeni? Ha nem, akkor nem érdemes folytatni a kapcsolatot. És hát Isten megajándékozhat bennünket az agapéval, és nagyon jó az, ha időnként ezt át is éljük. Ő adja nekünk, mert ő szeret. Ő agapéval szeret. Nem érzelmekkel szeret az Isten. Biztos, hogy vannak érzelmei. De nem gondolom, hogy mindig elöntik a meleg érzelmek, ha rám gondol. De az ő szeretete következetes, akkor is a javamon dolgozik, amikor éppen nincs elragadtatva attól, amit teszek. Na most még valamit ennek a háromnak a megértéséhez, a Gyökösi Endrétől hallottam valamikor, talán remélem a fiatalok is, legalább a nevét is. Azt mondta, hogy a filia így írható körül, hogy szeretlek azért, mert. Azért, mert csinos vagy, szeretlek azért, mert. Kedves vagy hozzám, szeretlek azért, mert. Türelmesen elviseled a bogaraimat, szeretlek azért, mert. Az agapé azt jelenti, szeretlek annak ellenére, hogy. Olykor undok vagy, szeretlek annak ellenére, hogy. Úgy viselkedsz, mintha apáca lennél, nem vagy hajlandó kielégíteni a testi szükségleteimet, de azért én szeretlek, szeretlek annak ellenére, hogy ott felejtetted az óvodában a gyerekünket, de, vagy hogy nem tanultad meg, hogy az oknidat a szennyes tartóba tedd, és ne rúgj bort az ág alá vele. Hát vannak ilyen dolgok, amik nehézé teszik az együttélést egy házas pár számára. Talán szelidebben fogalmazzuk így, hogy szeretek független attól, hogy. Tehát független attól, hogy mit kapok tőled. Isten tőlem nem kapott szeretetet, amikor már szeretett engem. Hát meg se születtem, ő már szeretett engem. Ugye szép református ének, hogy nem éltem még egy föld színén, te értem megszülettél, karácsony én. Még rólad mit sem tudtam én tulajdonotlá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engem, hogy társam még e földön. Mert én gyorsan abba hagyom, és ha vannak kérdések, akkor várom. Ha valaki zavar az, hogy kiderül, hogy neki milyen problémája vannak, és nyugodtan kérdezel, hogy van egy barátom, vagy ismerősöm, akinek nagy problémája az, hogy nem hazugság, mert magát is ismeri. Na, kinek van ilyen jó ismerősöm? Mert szégyellítek magatokat, igen, van.
Hogy lehet a szerződésnél, nem keresztény közösségben, hogy miért jó a házasság előtt érve felfogtatás? Tehát, hogyha nem osztam fel Isten mindenképpen indokként, de mégis egyébként tartottam, hogy például jól megfogalmazni, hogy minket előnyeik.
Igen, azt gondolom, hogy érvelni lehet, de meggyőzni valószínűleg nem nagyon lehet azt, aki ehhez ragaszkodik. Most, de hát akkor mégis mivel lehet érvelni? Hát mondjuk részben saját tapasztalattal, ezt én könnyebben mondom, ugye, mint egy házasság előtt álló hajadon. Mi nem éltünk nem életet házasságkötés előtt, és valami különös varázsa volt annak, és öröme, hogy na most összeházasságkötés is lehet. Na most, ha ez megtörtént volna előtte, akkor nem lett volna az olyan nagy ünnep. Na most ez egy nagyon szubjektív érvelés, tehát mondjuk ezzel nem valószínűleg meg lehet győzni. Most inkább talán afelé lehet talán egy kicsit eredményesebben érvelni, meghívők felé, tehát akinek hiába hivatkozik az ember a Bibliára, hogy a házasság az egy teljes emberi kapcsolat, tehát testi, lelki egyaránt, és egy elkötelezett kapcsolat. Na most, amíg nem a házastársam, addig még lehet másképp dönteni. Na most itt bejön egy újabb probléma, a házasságkötés nélküli együttélés, ami ma nagyon elterjedt, aztán nagyon sokan egyszerűen összeköltöznek úgynevezett élettársi kapcsolat. Szerintem ennek a fő rugója az, hogy könnyebb elválni, illetve nem kell válási procedúra. Ez azt mutatja, hogy kicsi az elkötelezettség. Tehát nem bízik, vagy a másikban nem bízik, vagy magában nem bízik, vagy se a másikban, se magában nem bízik. Hát azért inkább nem köti meg a házasságot, hogy ne legyen ilyen problémája. Na de hogyha mi elkötelezettek vagyunk, egy életet akarunk együtt leélni, akkor tudjuk, hogy van időnk. És nem kell sietni. Erre szoktak úgy érvelni, de hát akkor ki kell mégis próbálni. Hát mi lesz, ha kiderül, hogy nem illünk össze? Na most egy kérdés, hogy ugyan mi nem illik össze? Ugye az ember úgy van megteremtve, hogy egy másfél méteres pigmeus és egy két méteres svéd tud nem életet élni. Hát a nemi szervek olyanok, hogy nincs akadály. Tehát ilyen, legalábbis testileg nincs olyan, hogy nem illik össze. Másrészt, hogy szexuálisan vonzó-e? Hát én szerintem ezt egy ölelésből lehet tudni. Sőt, ölelése kell hozzá. Még az illata is elég adott esetben. Vagy a testi közelsége, vagy az érintése. Hát lehet tudni, hogy vonzó-e szexuálisan, vagy nem. Na most az illat nem is olyan mellékes dolog, mert ha nem ízlik az illata, az nagyon riasztó. Szóval nagyon sokszor ez gondot okoz. Én olvastam egy könyvben, azt hiszem a Rejtett Dimenziók a címe, hogy vannak olyan arab országok, ahol a lánykéréskor a kérők elmennek és megszagolják a mennyasszonyt. Ha nem találják elég jó szagúnak, akkor nem kér. De akkor tudom, hogy azokban az arab országokban hát nem mindig látja a hölgyén, hogy ki fog elvenni. Ugye kérőkre van bízva a lánykérés. Tehát mindezzel azt akarom mondani, hogy ahhoz nem kell kipróbálni. Na most általában az első szexuális élmény, vagy legalábbis a nemi aktus, nem szokott olyan nagy élvezetet okozni, sokszor csalódást okoz. Most a házasságban is, ha nászéjfakán történik az első, azt előre lehet tudni, hogy nem lesz annyira kellemes. Legalábbis a lánynak, amíg Szűzen megy házasságba, kicsit fáj. Legalábbis egy ideig, vagy érzékel. De ezzel hamar túlesik, és ha szeretik egymást, akkor ez szépen feloldódik, és eljutnak oda, hogy mind a ketten élvezik, és én úgy tudom, hogy nem az első hetekben a legélvezetesek. Hanem amikor már úgy összecsiszolódtak, jobban akkor még sokkal többet nyújt, ha a lelki kapcsolat is megvan. Különben elfásul és megcsömörli, és vége. És a szexualitás egy házassági kapcsolatban sokszor olyan, mint egy érzékeny műszer, ha a lelki kapcsolat romlik, azt jelzi azt, hogy nem kívánjuk egymást. Néha a látszat más, a konfliktus van, kibékülnek az ágyba. Fiatal házasoknál szokott ez megtörténni. Tulajdonképpen nem békülnek ki, csak érzelmileg oldottak fel a szexben. Tehát itt meg az a javaslatom, hogy beszéljétek meg a problémátokat mindenképpen, és csak utána legyen szex. Azzal meg lehet becsülni. De ne helyettesítse az egyik a másikat. Na most én nem tudom, hogy jelenítő választottam el. Hát igen, mind részben. Szóval azt gondolom, hogy igazán meggyőzni nem lehet. Mondjuk hív emberek számára talán elég az, hogy Isten igéje arról beszél, a testi kapcsolatról pozitív módon a házasság kapcsán beszél. Ha nem házasságban van testi kapcsolat, az találkozásában van. Életben marad, aki kérdést tett föl, ugye, ahogy a tényben mutatja, úgyhogy vele még kérdezni, ha valakinek van kérdése. Most a legközelebbi témánk már nem párkapcsolati, éppen azért mindenki szívesen látható Rádai Kollégiumban október 17-től hétfőnként. Minden hétfőn kivéve október 31-ét, az most pont hétfőre esik, az a reformáció ünnepe. Hát ha nincs körk, vagy olyan nagy fárasztás volt, mindenki csak pihent, akkor köszönöm a figyelmet.
Thank you.
Megosztotta ezeket a gondolatokat velünk, és azt, hogy ezt az estét ránk szánta, és kívánunk még sok erőt, meg örömet ott az új helyen is. És mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát kívánok, áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.
És jó párkapcsolat.